Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Stratégiai együttműködés indul a nukleáris ipar területén Magyarország és az Egyesült Királyság között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Londonban. Ennek célja, hogy mielőbb használhatóak legyenek az energiaellátásban a kis moduláris atomreaktorok, ismertette Szijjártó Péter, miután brit kollégájával tárgyalt. Egy futballpályányi területen néhány évnyi beruházással kis nukleáris erőműveket lehetne építeni, amelyek egy-egy település vagy nagyobb gyár energiaellátását önmagukban tudnák hatékonyan és környezetkímélő módon biztosítani. A magyar diplomácia vezetője sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, ugyanis ezzel szavai szerint egy jó adag józan ész is távozott Brüsszelből, és megbomlott az egyensúly is, ami a föderalisták és a szuverenisták között megvolt, és azóta a szuperállamot akarók jól láthatóan sokat is rontottak a közösség nemzetközi versenyképességén és világpolitikai világgazdasági súlyán. A miniszter érintette az illegális migrációt is, és kiemelte, hogy Budapest és London hasonlóképpen látja a kérdést, végül pedig közölte, hogy a védelmi ipar területén is erősítik az együttműködést, továbbá a terrorizmus elleni globális harcban is közös munka folyik. Elég volt abból, hogy Brüsszel nem az uniós országok érdekeit képviseli, valamint abból, hogy velünk akarják megfizettetni a háború árát, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon. Mencel Tamás kiemelte, Brüsszel eddig szó nélkül nézte, hogy Ukrajna nem engedi át az orosz gázt, ezzel veszélyezteti Közép-Európa ellátását és növeli az árakat. A magyar kormány hétfőn viszont elérte, hogy az Európai Bizottság és a brüsszeli külügyi főképviselő nyilatkozatban elismerte, igazunk van, jelezte a kormánypárti politikus. Ami Magyarországot illeti, még mindig jelentős jogállamisági aggályok merülnek fel, és az Európai Bizottság készen áll arra, hogy minden tagállamot támogasson a jogállamiságról szóló éves jelentés ajánlásainak végrehajtására irányuló erőfeszítéseikben, jelentette ki a demokráciáért és jogállamiságért felelős uniós biztos. A tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozását követően Michael McGrath elmondta, Magyarországgal kapcsolatban a média szabadságával, a civil szervezetekkel, az igazságszolgáltatással összefüggő jogállamisági aggodalmakról is szó esett. Magyarország azt szeretné látni, hogy az Európai Unió tanácsának soros lengyel elnöksége lépéseket tesz az európai versenyképesség erősítését horizontális szempontból megközelítő budapesti nyilatkozatban foglalt célkitűzések megvalósítására, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Az EU tagországok általános uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozását követően nyilatkozva Bóka János hangsúlyozta, hazánk azt is szeretné, hogy a lengyel elnökség, melynek prioritása az unió bővítése, az erőfeszítéseket folytatva erősítse a magyar uniós elnökség alatt a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban vett lendületet. Már megszületett minden szükséges megállapodás Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között a budapesti rákos rendező fejlesztéséről, így a felek új területekre is kiterjesztetik az együttműködést, közölte Szijjártó Péter, mielőtt útnak indult az Egyesült Arab Emírségekbe. Kifejtette, hogy Abu Dhabiban a két ország védelmi ipari együttműködési megállapodást is alá fog írni, ugyanis az emírségek nagyon jelentős erőfeszítéseket tesz védelmi iparának innovációja és fejlesztése érdekében. A magyar delegációt Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új vezetősége folytatta a tavaly megkezdett egyeztetéseket a kormányzattal a vállalkozói tevékenység minél hatékonyabb támogatásáról. A kamara közlése szerint a belügyminiszterrel, az építésügyi és közlekedési miniszterrel, illetve a közigazgatásért és területfejlesztésért felelős tárcvezetővel tárgyaltak az együttműködési lehetőségekről. A közfoglalkoztatásban és a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában rejlő tartalékokat igyekeznek a kis- és középvállalkozások javára fordítani, különösen a leszakadó kistérségekben. Emellett segítik az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek szakmaválasztását és szakmatanulását. Az MKIK vállalta, hogy a területi kamarák bevonásával javaslatokat fogalmaz meg az adminisztrációs teher csökkentésére a munkavédelem, személy- és vagyonbiztonság területén. Egy vegyes magyar-szlovák oktatási munkacsoport létrehozásáról is megegyezés született a felvidéki Révkomáromban. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára és Robert Zsember a szlovák oktatásügyi államtitkár találkozóján. A Selye János Egyetemen tartott találkozón a magyar-szlovák felsőoktatás terén történő együttműködés szorosabbra fűzése, szakmai szintű tapasztalatcsere, valamint az oktatásügy időszerű kérdései, ezen belül a teljesítményfinanszírozási modell implementációja is terítékre kerültek, tájékoztattak. Végül az időjárásról. A borús éjszaka után napközben a vastagabb frontfelhőzet a keleti határt is elhagyja, legalább néhány órára mindenhol kisüt a nap. Elszórtan valószínű eső, zápor, időnként megélénkül majd a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7, napközben 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm tudományos, kulturális műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Mai műsorunkban elsőként az észtországi Tallinnban megrendezett Robotex versenyről hallanak. Utána megismerhetik az év ásványát, amely nem más, mint az opál, s végül az év halát is, ez pedig a kurta baing. Tartsanak velünk először tehát, ha nem is Tallinba, de Jászapátiba. A Robotex 2024 tallini versenyén a Jászapáti gróf Széchenyi István katolikus általános iskola és gimnázium csapata az előkelő 7. helyezést szerezte meg. A december 10-i versenyen a fiúk név szerint Fülöp Gergely 7-a és Forgács Benedek Flórián 8. osztályos tanuló sikerrel vették az akadályokat, és a már említett 7. helyet 54 csapat közül szerezték meg. A most következő beszélgetésben Fülöp Gergelyt, Forgács Benedek Flóriánt, Fülöpné Kovács Krisztina mentortanárt és Benedek édesanyját, Racskó Ágnest hallják. Legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor még csak terv volt, sőt mondhatjuk, még csak álom volt a tallini utazás, de sikerült összeszedni rá a pénzt, és kijutottak a gyerekekkel.
Igen, sikerült. Szerencsére a Jettel Prósilitól 400 000 forint támogatást kaptunk, illetve az egyház megye is támogatott bennünket, illetve még a nagyszülők is, valamint a 10. osztály is támogatta Forgács Benedeket.
És hogyan támogatta a tanárnő, hogyan készítette fel őket, mit igényelt különlegesen ez a tallini megmérettetés?
Amikor megnyerték februárban az országos versenyt, akkor ugye ez egy országos vonalkövetéses verseny volt, erre minden héten készültünk, és az egyik nyereménye az volt, hogy ugye kijuthattak Tallinba. Ekkor még el se hittük, hogy valóban kijuthatunk erre a versenyre, és maga a tényleges készülődés az inkább majd szeptember második felére tennénk, amikor már újabb robotokat építettünk, és akkor azokkal mindig teszteltünk, és megpróbálták a fiúk hozni magukból a jót, a legjobbat.
Tallin után sem állt meg az élet a robotika szakkörben.
Pont azon a napon, amikor mi Tallinban voltunk, akkor a csapatnak a másik fele Esztárban volt, és a esztári versenyben is megnyerték az első helyet, illetve a harmadik helyet. Utána pedig január 11-én voltak Budapesten a Csili központban, és ott is megnyerték az országos első, illetve a harmadik helyezést is.
Mi a titka? Mit tesznek itt Jászapátiban az ivóvízben?
Nem tudom, de nagyon ügyesek a fiúk, az biztos, hogy maroknyi legény, de nagyon-nagyon ügyesek.
Forgács Benedek, Flórián és Fülöp Gergely már előkészítették a pályát és a robotot. Benedek, bemutatnád az új robotot? Ez a versenyrobot.
Ezzel a robottal indultunk a tallini versenyen. Igazából elég egyszerű, a szerkezete már nem jó, ha túl nehéz.
De már beszélt, mondott valamit. Mit mondott? Bekapcsolt?
Hát kikapcsoltam éppen. Ugye ez a sárga rész, meg fehér, sárga és fehér rész egyben, ezt hubnak nevezzük. Ebben van az akkumulátor benne, és ezt programozzuk be.
Vannak kerekei.
Igen, van ugye két kereke, két nagy motorja, ugye ez hajtja a kerekeket, 4 darab színérzékelője, és ilyen 2 kis támasztókerék, hogy ne boruljon föl.
Pótkerék, mint a kis bicikliken. És akkor megvan a gép, ezt így vettétek boltba?
A készletet pontosan nem tudom találni, honnan szerzi be. Most éppen nincs kint egy olyan doboz, de ott van. Ilyen dobozzal jön egy készlet, és akkor ebbe vannak alkatrészekre bontva az részei egy robotnak, és akkor össze kell építeni saját magunknak.
És mi akkor a ti tudományotok ebben a robotban, ha készen van? van?
Igazából, ha készen van a robot, akkor a legelső cél, hogy egy működő program legyen rajta, amivel legalább végigmegy a pályám. Ha pedig végigmegy először, akkor azt úgy átfinomítani, hogy gyorsabban és egyre könnyebben így végigbírjon szaladni a pályán.
Igen, most elindult, kommentálod?
Ugye annyi a lényege, hogy úgy kell beprogramozni az egész robotot, hogy elő van ugye jobb és bal oldalon vannak színszenzorok. Ha a jobb oldali színszenzor az első érzékeli a vonalat, akkor elkezd balra fordulni, ha pedig a bal, akkor jobbra fordul. Ebből keletkezik az, hogy kacsásan megy, de ugye most azért nem úgy megy már, mert úgy van kifinomítva a program, hogy minél gyorsabban tudjon előre menni.
Ez egy hivatalos pálya? Ez volt a hivatalos pálya kint Észtországban?
A országos versenyen a Prósulinál ez volt a pálya. Kint Észtországban hasonló volt, csak itt a hullám helyett egy nagyobb ív volt, és az egész pálya sokkal nagyobb volt.
És mi az, hogy színérzékelő? Hát csak fekete meg fehér van rajta.
Hát igazából mindjárt felemeljük a robotot, akkor jobban meg tudjuk mutatni. A színérzékelőnek ugye egy ilyen kis fény.
Most elkaptad.
Itt van ugye rajta négy színérzékelő. Igen, jól mondta, fehér és fekete. Az lényeg, hogy ahogy világít, úgy érzékeli a színeket a érzékelőjének a segítségével, és így bírja megalapítani a színeket. Az összes ilyen legó szint így megbírja nézni a pályáján.
Ez legó?
Hát igen, ez legó, és az összes bármilyen szint így ide leszünk, ha mondjuk a programozó eszközön kibírjuk azt választani, hogy mondjuk milyen szint érzékel, és azt így látja.
Értem. Na, izgultatok nagyon a verseny előtt?
Na, annyira nem.
Ja, már profik nem szoktak?
Lehet, hogy szoktak, de én nem izgultam.
És repülőn most ültetek először?
Igen.
Igen.
Akkor az sem volt kis mulatság. Meséltek a versenyről, milyen volt?
A verseny nagyon jó volt, amikor megérkeztünk, egy óriási stadionba volt, és ott más rengeteg kategóriába volt. Ugyanígy Lego sumo, Lego mega sumo, voltak drónversenyek, hajóversenyek, ilyen mini sumo volt még, rengeteg ilyen expo volt, úgymond, ami így bemutató volt, rengeteg ország volt ott.
Hát egy kis statisztikám van, 3000 versenyző, 15 féle verseny, 890 csapat, 35 ország. Különféle versenyek? A tiétek a vonalkövetéses?
Igen. Ugye az egész verseny több napból állt. A legó vonalkövetés az éppen az a napi szombaton volt. Vasárnap pedig már egy másik levonalkövetés volt, akkor már olyan vonalkövetés volt, hogy nem legóból voltak robotok, hanem megépített robotoknak kellett menni a pályán, amik így fél pillanat alatt végigmentek.
És akkor mi döntött el a hetedik helyet, hogy nem a hatodikak lettetek?
Hát igazából az, hogy milyen gyorsan ment körbe a pályán a robot, tehát hogy mennyi idő volt egykor idő.
A többieknek is pont ilyen robotja volt, ilyen készlet?
Ha nem is ez a Lego Spike Prime, de ugyanúgy Lego készletből volt az összes. Ez kimondottan Lego verseny volt. Voltak ott EV3-asok, az egy másik készlet, meg nem tudom még milyenek voltak. Szerintem ez a kettő készlet volt.
54 csapat ment a vonalkövetésesbe, és ebből lettetek a hetediket. Ez nagyon szép, ez gratulálok. Mikor tudtátok meg, hogy hol álltok?
Meg voltak ugye az időmérők mindig. Ugye úgy volt a versenyen, hogy mind a két kategóriából az első jutott tovább, aztán az ott a dobogón felül mérette össze magát. Oda négy olasz és egy kínai csapat jutott be, ott ugye a többi csapat, az pedig azután egy héttel lett kírva a Prósulinak az oldalára, hogy hanyadikok lettünk, és akkor tudtuk meg, hogy hetedikek.
És valamit kaptatok? Tehát valami kis pénzjutalmat, nem?
Az első három kapott. Hát mi nem kaptunk nagyon semmit.
Hát azért nem voltak elkenődve. Anyukája azt mondja, hogy kaptak.
Tapasztalat.
Azért nemzetközi versenyen 8-ba, 7-be kikerülni, kint lenni nem kis dolog.
Igen, hát nem kis dolog. Ugye a másik csapat, aki volt így Magyarországról, ők sajnos így kizáratták magukat, mert olyan dolgot tettek a robotra, ami nem legó volt, és így kizáratták magukat, azért nem versenyezhettek.
Díszítették a robotot valamivel?
Hát ugye mások is csináltak olyat, hogy a legónak van egy külön olyan kendője, amit így rá lehet tenni, hogy csak a saját színét, meg a fényét érzékelje a robot. Ők meg azt csinálták, hogy szemüvegtörlőt tettek rá, hogy az védje, de így kizárták őket, szegényeket, úgyhogy nem is versenyezhettek.
Ez világbajnokság volt?
Gyakorlatilag igen, mert egy nemzetközi ugye világverseny volt,
Mi a következő lépés?
Hát a következő célunk az márciusban lesz. Ugyanez a verseny, csak most már két fordulóból áll, tehát meg kell nyerni egy megyeit, egy területit, és utána mehetünk az országosra, és akkor utána lehet menni Észországba megint.
Megint ott lesz?
Azt mindig ott tartják.
Észország a robotika fővárosa?
Tehát igazából ez a verseny, ez a Lego verseny, Robotex verseny, ez mindig ott szokott megrendezésre kerülni már 2016 óta, mármint. Akkor 16 éve pontosabban.
És milyen volt látni más országokat? Tanultatok tőlük valamit? Ellestetek valamit?
Igazából nagyon nem. Maximum az, hogy milyen építési részeket használnak. Tehát most úgy az, hogy mondjuk milyen széles a robot, meg ilyenek.
Mert számít az is, hogy néz ki mondjuk a végeredménynél, tehát mondjuk a sebességnél?
A kinézete nem számít, de mondjuk a tengelytávhoz igen. Hogy milyen széles a kerék távolsága egymástól, mert hogyha szélesebb a kerék, tehát messzebb van a két kerék egymástól, akkor nagyobb ívben fordul. És hogyha nagyobb ívben fordul, akkor az lassabb.
És ha három kereke lenne, az nem lenne elég? Kevésbé súrlódik.
Szoktam még olyat csinálni, hogy egy görgőt teszünk hátra, mert olyan is van a Lego készletekben, és akkor ugye nem kell még pluszba két kerék. Az lehet még egy megoldás.
És mi a neve a robototoknak? Kapott nevet? Nem? Számos nincs?
De, 706.
706, miért pont 706?
Hát ugye, mikor lemérték súlyra, meg megmérték, hogy mekkora, és akkor adtak neki egy számot, és úgy kellett mindig izélni, versenyezni, és hogy a robot nevét kérdezte, mert a csapat nevet kérdezték, ugye Blue Thunderbolt volt a nevünk, ki
nagyon komoly. Hírállás. Ez amúgy is kék.
Igen, és ugye adtak rá egy számot, és az alapján tették mindig be a lapjukba az időeredményeket.
Értem. És Észországból láttatok valamit? A stadionon kívül?
Azon kívül még annyit, mert külön városnézésre nem volt időnk, annyit láttunk, ahogy a reptéről átmentünk a szálláshoz.
Kinek adjátok tovább a tudásotokat, ha ti majd kiöregszetek? Ebből ki lehet öregedni, vagy voltak felnőttek is?
Ugye úgy volt, hogy 14 év alatt és 14 év felett. Szerintem nem volt felső korhatár igazából. 14 év feletti kategóriában már 50 évesekkel is lehet versenyezni.
De azok már nem ott tartanak, hogy követi a vonalat?
Hát azok már nem, ők már nagyon profi programozókkal is lehet versenyezni. Hát ott nincs sok esélye, de meg lehet vele próbálkozni.
Hát ha 50 éves leszel, akkor már lesz esélyed.
Igen.
Egyébként ez egy praktikus dolog lehetne, mondjuk beleépíted egy műkutyába, egy robotkutyába, húzol egy vonalat az utcán, és a vakembert elvezeti a vonal mentén.
Igen.
Említettünk már más kategóriákat, a sumo kategóriákat, azon belül is többféle sumo van, ha jól vettem ki.
Igen, a robot méretére vonatkozik a kategória. Ezek a robotok ugye a 30x30-as keretbe kell, hogy beleférjenek, ez pedig a 15x15-ös keretbe kell, hogy beleférjen, és attól függően, hogy mekkora a robot, a pálya mérete is változik.
A 15x15-ös méretű robotnak ott van a pályája, az 78 cm átmérőjű.
Fekete kör.
Az összes sumo pálya ugyanígy néz ki, fekete kör és fehér vonal a szélén. Fehér vonal az azért kell, hogy a robot magától ne menjen le a pályáról, mert a színérzékelővel érzékeli a fehér vonalat, és akkor visszajön a pályára.
Küzdeni. Ezek is kereken gurulnak, ugye?
Ugyanúgy a kerekek viszik.
És akkor ez a két robot most egymásnak fog esni?
Hát most nem ezzel, de szerintem azt fogom beindítani. Van ugye a 15x15-ös, meg a 30x30-os mérethatár. Sőt, olyan is van, hogy csak egy érzékelő lehet rajta mindenből, vagy akár általában kettőt szoktunk használni, hogyha meg van engedve.
Tehát akkor súlycsoportok vannak. Bár a szumóban az igaziban nincsenek súlycsoportok, de lényegtelen, itt vannak. Egy küzdelmet láttunk, egy robot, szumót.
Most el fogom őket indítani, és akkor harcolni fognak egymással, csak meg kell találnom, hogy ezen melyik program működik. Mert itt van egy ilyen kis ledes kijelzője, ahol mutatja a programnak a számát, és akkor mi tudjuk, hogy a egyes számunk az mit csinál, mert ugye beprogramoztuk, és úgy töltöttük rá, hogy az legyen az egyes.
Ja, te már tudod, hogy melyik fog nyerni, ugye?
Igazából attól függ, hogy éppen hogy érkeznek egymásnak, szóval nem feltétlenül lehet kiszámítani.
Mennyibe kerül egy ilyen robot, csak hogyha tönkre menne a szumóba?
Ezek a készletek olyan 250 ezer forintba kerülnek, de egy ilyen robot megépítése nem jön ki egy készletből.
Akkor ez nem olcsó mulatság. Nem bekapcsolod?
És menjünk hátrébb.
Milyen veszélyes?
Nem, csak észrevehetik a lábunkat.
Na? Hát az egyik kinyomta a másikat a pályáról.
Ez a lényege igazából a szumónak, hogy letolja a másikat a pályáról igazából. És akkor ment le a pályáról, hogyha már hozzáért a földhöz bármelyik része.
Mint az igazi szumóban olyan ez. játéknak tűnik ez, ugye, de valójában képességet fejleszt?
Igen, tehát mindenféle 21. századi képességet fejleszt. A fiúk úgy tűnik, hogy csak játszanak, de közben nem játszanak, hanem nagyon komoly gondolkodási folyamatokon mennek át. Kezdik ott, hogy megkapják a versenyszabályzatot, először is ugye ez fölmerül, mint probléma, beindul a fantáziájuk, hogy hogyan lehetne akkor ezt a problémát megoldani, megépítik a robotot, aztán a kész robotot elkezdik fölprogramozni, és akkor mindig kipróbálják, hogy működik, és akkor utána mindig finomítanak. És akkor ezzel mindig ugye folyamatosan visszacsatolják a dolgokat, és mindig megnézik azt, hogy mi az a beállítás, ami jó, mi az, ami nem jó. Aztán fogják magukat, és a verseny előtt egy nappal átépítik az összes robotot, és minden kezdődik az utolsó éjszaka újból.
Említette a 21. századi képességeket. Mik azok? Mennyivel másabb ez a 21. század, mint amiben én nőttem fel?
Teljesen más. Tehát például a tallinni verseny ugye úgy kezdődött, hogy minden versenyszabály angolul volt, és akkor muszáj volt a fiúknak angolról lefordítani a versenyszabályzatokat, és pontosan meg kellett határoznunk, hogy mit is akarnak tőlünk, milyen robotot kell építenünk. Illetve egy ilyen versenyre már bizony-bizony utána kellett néznünk annak is, hogy ezeknek a motoroknak milyen teljesítményeik vannak, milyen beállításokat kellene nekünk csinálni ahhoz, hogy megfelelően működjön. Illetve maga a robotok megépítésénél is nagyon komoly mérnöki tanulmányokat kaptak a férjemtől, ő egy gépészmérnök, Fülöp Ferenc, és nagyon-nagyon sok építési tanácsot adott a fiúknak, az, hogy a tengelytávolságokra vonatkozó információkat, hogyan gyorsul a robotoknak a súlypontjáról, milyen kereket kellene hozzá használni, illetve magáról a szenzoroknak a működéséről is nagyon komolyan utána kellett néznünk.
A segítségéről hallottunk, segített kijutni. Hogyan? Kedves nevét?
Racskó Ágnes vagyok, Benedek anyukája. Meglepetés volt számunkra is, hogy Urbán Barbara tanári osztálya a 10. K osztály szervezést gyűjtött, amivel támogatták Benit a kijutásban, az egyéni kijutásban.
De ez nagyon szép dolog.
Csak akkor szembesültünk, amikor Benedek haza átadták neki az iskolába, és hazahozta.
Ő zsebébe a pénzt?
Táskába. Ajándéktasok kíséretében.
Ez nagyon szép dolog is.
Szembesültem vele, hogy az osztály és a tanárnő, hogy milyen kezdeményezést indítottak.
Hát szép, nagyon szép, és büszkék lehetnek akkor a gyerekekre, az egész iskola, nem? A tanárnőhöz fordulnak, és miért, aki anyukaként is büszke.
Igen, nekem is 4 fiam van, az egyik ugye Gergely, és bizony-bizony nagyon meghatódtam, és nagyon büszke voltam a 10. K osztályunkra, illetve kolléganőmre és Urbán Barbara tanárnőre, mert tulajdonképpen őtőle indult ki a gondolat, és mindenképpen példamutató értékűnek gondolom, hogy így is segítjük a iskolánkba járó diákokat.
Az elhangzott riportban a következők szólaltak meg. Fülöp Gergely, Forgács Benedek, Flórián, Fülöpné Kovács, Krisztina mentortanár, valamint Racskó Ágnes. A fiúknak és a felkészítő mentortanárnak az észtországi nemzetközi Robotex versenyen elért 7. helyezésért ezúton is gratulálok.
Ha rám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem a déli báb. Elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérek, én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. a vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad. Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsen. A déli váb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Így közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát nem menj innen.
A 2025-ös év ásványa az Opál lett, ez adja most következő beszélgetésünk apropóját dr. Fehér Bélával, a Miskolci Herman Otto Múzeum ásványtárának vezetőjével. Opál, opál, igazából az egy gyűjtő fogalom, ezt talán még a laikus is sejti. Vagy rosszul gondolom?
Nehezen megfogható dolog, hogy mi az, hogy opál, az tényleg sok változata van. Tehát hivatalosan az opál ez egy ásványfaj. És mivel nagyon sokféle formában, színben jelenhet meg, sokszor ezeknek külön nevük van, ezeket hívjuk változatoknak. De az opál az egy ásványfaj.
Közelebbről mely elemeket tartalmazza?
Hát az opál az egy víztartalmú szilícium-dioxid, kémiailag a kvarchoz áll közel, annyi különbség, hogy ugye ebbe van víz, a kvarcba pedig nincsen.
Honnan indítsuk az opálokkal való ismerkedésünket?
Azt gondolom, hogy talán onnan, hogy az opál az, mondhatjuk, hogy egy amorf anyag, tehát nincs kristályos szerkezete, ezért, hogyha ránézünk akármelyik opálra, itt az asztalra is kiraktam néhányat, akkor az azért szembetűnő, hogy kristálylapokat nem látunk, hanem mindenféle alaktalan tömbök lényegében ezek az opálok.
Hát az most olyan kristályos pedig, amire rátetted a kezed.
Hát ugye, mi a kristályos? Hoztam egy kvarcot is, hogy mi az a kristály. Ha egy ásvány kristályos, az ugye azt jelenti, hogy az őt felépítő atomok valamiféle rendben egy térrácsban foglalnak helyet a szerkezetben. Ez kívülről onnan látszik, hogy vannak kristálylapok. Ugye ezeken látszik szép ilyen fényes tükröző kristálylapok, tehát ebből messziről látszik erről a kvarcról, hogy ez egy kristályos szerkezetű anyag. Viszont egy olyan anyagon, amin nincs egyetlen egyenes forma sem, hanem különféle ilyen törési felületeket látunk, bizonyos esetekben ilyen kagylós szerkezetet, van amikor ilyen szilánkos törési felületeket láthatunk, vagy akár itt ez az üvegopál, ez is egy ilyen mindenféle ilyen göcsörtös halmazt alkot, ezek arra utalnak, hogy ezek nem kristályos szerkezetű anyagok. Ugye az ásványoknak egyik alapfeltétele, hogy kristályos legyen a szerkezetük. Tehát ez egy előírás, hogy így mondjam.
Hát akkor ez mi?
Ilyen szempontból az opál az a kivétel, ami erősíti a szabályt.
Mégis az év ásványa lett, és igen, ezt a lakosság szavazta meg.
Igen. Kivételek vannak minden szabály alól, úgyhogy ezt lényegében így kell felfogni, és hát valószínűleg azért ezt szavazták meg, mert a másik két jelölttel ellentétben az opál azért egy keresett ékkő, és így egyrészt szép, tehát nagyon sok szép példány van belőle, másrészt pedig nagyon gyakran lehet velük találkozni, akár ékszerek formájában is, tehát én gondolom, hogy a kedves rádióhallgatók közül is nagyon sokaknak van otthon opálból készült ékszerük.
Ha már szép ásványok ékszer, ugye ezt említetted, vagy pont nem ásvány, csak ékszer, fél drága kő, mondhatjuk ezt?
Ma már a drága kő szakemberei nem szeretik ezt a kifejezést, hogy fél drága kő, csak drága kövek vannak, és minden olyan követ drága kőnek hívnak, amelyik alkalmas lényegében ékszerkészítése. Két fő kritérium van, az egyik az, hogy szép legyen értelemszerűen, a másik pedig, hogy ellenálló legyen, tehát hogy ha viseli az ember, akkor ne menjen tönkre, hanem generációkat is kiszolgáljon, és ezeknek az opál megfelel, legalábbis azok az opálok, amelyek esztétikusak, mert hát vannak köztük közönséges kinézetű darabok is persze.
A keménységét illetően mit mondhatunk el az opálról, mennyire kemény anyag?
Hát van egy keménységi skála, amit az ásványtanban használnak, ami egy 1-től 10-ig terjedő skála, és ezen a 10-es skálán az opál az egy 6 és feles keménységű ásvány, körülbelül olyan kemény, mint az ablaküveg, és a 7-es keménységű kvarcnál egy picit kisebb keménységű, de még ez a 6 és feles keménység is akkora, hogy bőven jó arra, hogy ékszereket készítsünk belőle, tehát nem fog a viselés közben elkopni maga ez az ékszer. Igazából az opállal nem is a keménységével van baj, hanem a víztartalmával, hiszen vannak olyan példányok, ez nem minden opálra igaz, de bizonyos példányaira igen, hogy a víztartalmuk egy része hosszú idő alatt, tehát évtizedek alatt csökken, és ebből kifolyólag a térfogata is kicsit csökken, és repedések, úgy szoktuk mondani, hogy ilyen zsugorodási repedések jelennek meg rajta. Tehát előfordulhat az, hogy veszünk egy szép opál medált, és mondjuk 50 év múlva csak azért, mert a levegőn van és veszti a vizét, repedések jelennek meg rajta. De egyébként, hogyha itt nézzünk opál példányokat, azért itt jó páron látni már ilyen típusú repedéseket. Úgyhogy ez egy dolog, ami miatt az opállal vigyázni kell. Vannak olyanok, egyébként a mi gyűjteményünkben is vannak mondjuk úgy kényesebb darabok, amik a vízvesztésre hajlamosabbak, azt mi vízbe tároljuk. Tehát egyszerűen fogunk egy edényt, vízzel megtöltjük, és abba tesszük bele az opálokat, mert hogyha ilyen vizes környezetben van, akkor értelemszerűen a víz nem tud eltávozni az opálból, és akkor ugyanolyan szép marad, mint újkorában.
Igaz az, hogy Napóleonnak az övét díszítette egy opál, amit Magyarországon bányáztak?
Konkrétan Napóleon nem tudom, de az tény, hogy Magyarországon, itt most a történelmi Magyarországról beszélünk, volt egy opál bánya, egyébként ez volt az egyetlen drágakő bánya az egész történelmi Magyarország területén, Vörösvágáson, ez ma Szlovákiában található, hát úgy Kassa és Eperjes között félúton, és itt bányázták a nemes opált, amelyet abban az időben a drágakő kereskedők egyébként magyar opálnak is neveztek, és bizony nagyon sok helyen felbukkan, még királyi családok ékszerei között is találkozhatunk ezzel a szép drága kővel.
Az opál különösen közel áll mondjuk az én szívemhez, hiszen kiskoromban magam is lelkes ásványgyűjtő voltam, és olyan opálok, amik itt vannak, nekem is vannak a birtokomban. Most egy kicsit akadozok, mert nem tudom, melyikkel kezdjük a bemutatást. A lényeg, hallgatók úgy sem látják, hogy kezdjük mondjuk ezzel, amire azt mondtad, hogy üvegopál.
Így az opálok azok mondjuk úgy kétféle módon képződhetnek, két fő típusa van. Azok, amik látványosak, azok mind vulkáni tevékenységhez kötődnek, olyan vulkáni kőzetek utóvulkáni tevékenységéhez, amelyek szilícium-dioxidban gazdagok értelemszerűen, tehát mondjuk riolitok, andezitek, ezeket kell elképzelni. Úgyhogy a Magyarországon, meg hát egyébként is a nagyvilágban, főleg riolit-andezit bányákban találkozhatunk sok opállal. Ez itt, amire a kérdés utalt, az üvegopál, ez is andezit felületén jelenik meg. Ez egyébként Tarcalról származik, Tarcalon jelenleg is működő andezit bánya van, és ott az elmúlt években világviszonylatban is komoly leletnek számító üvegopálok kerültek elő, hiszen ezek a kiválások, ezek akár a 10 cm-es felületeket is meghaladhatják, tehát ezek nemzetközi szinten is komolyak. És ami még érdekes, hogy lehet, hogy most is nem fogjuk látni, mert világos van, de Ibolyán túli fényben zölden fluoreszkálnak. Ezek az opálok, minél rövidebb hullámos UV lámpát használunk, annál erősebb ez a zöld szín, úgyhogy ez még külön érdekessé teszi ezt az opált. Egyébként pedig számtalan helyen, tehát ha a mai Magyarország területét nézem, főleg a Tokaji-hegységben a legtöbb ilyen vulkáni eredetű opál lelőhely. Tarcalt említettem az előbb, de mondhatom Telkibányát, Erdőbényét, Tolcsvát, hogyha faopálokat nézem, akkor Arkát, Bodrogkeresztúrt, Megyaszót lehetne sorolni, a számtalan helyet, ahol a környékünkön az opál valamilyen formája megjelenik.
Említetted a faopált, a faopál mintha egy kicsit kilógna az opálok sorából, nem?
Igen, kilóg, mert itt van egy élőlény is a történetben. A faopál az úgy jön létre, hogy korábban élő fák anyagát itatja át vulkáni eredetű kovasabban dús oldat, és lényegében ebből az oldatból a fák repedéseiben, sejtjeiben válik ki ez az opálos anyag, úgy, hogy közben a fának az eredeti szerkezetét megőrzi, olyan szinten megőrzi, hogy még az évgyűrűket is látjuk magában a nemes opálban, viszont ebben már faanyag nincsen, tehát ez már lényegében teljesen ilyen opálos anyagú ez a képződmény, úgyhogy ha tetszik, akkor ezt nevezhetjük ősmaradványnak is, tehát egy fa fosszíliának is, még akkor is, hogyha az eredeti faanyag nincs meg, vagy pedig, ha ásványként tekintünk rá, mint opál, akkor természetesen ásványnak is tekinthetjük ezt az anyagot. Az biztos, hogy azok a fák, amelyeket az opál átitat, tehát faopál lesz belőlük, az egy nagyon jó konzerváló anyag, tehát ez, mondhatom, hogy az örökké valóságig meg fog maradni, ellentétben például a híres bükkábrányi ősfákkal, amelyeket kovasav nem itatott át, úgyhogy ott folyamatosan kell a restaurátor kollégáknak azzal foglalkozni, hogy megőrizzék az utókor számára. Faopáloknál ilyen probléma nincs.
Van itt ez klóropál?
Rövid óval szoktuk mondani egyébként, tehát nem klóropálnak, hanem kloropálnak, mert ebben nincs klór. Tehát az a kémiai elem hiányzik belőle. A klorosz, a görög szó az zöldet jelent magyarul, és lényegében ez arról kapta a nevét, hogy ez egy zöldszínű opál. Az opálok azok, ugye itt láttuk az üvegupát, az egy szép, üvegszerű, szintelen anyag. Mondhatom, hogy ez a legtisztább opál. Ebben nincs semmi szennyező anyag. Viszont amikor az opál kiválik, akkor az nagyon gyakori, hogy nagyon finom eloszlásban más ásványokat is tartalmaz, és ezek az ásványok megszínezik az opált. Tehát például a kloropált, amit az előbb említettél, azt egy nontronit nevű zöldszínű agyagásvány színezi meg, tehát valójában a kloropál az két ásványnak a keveréke.
Mézopál van-e?
Igen, mézopál itt van előttünk, Telkibányáról.
Gondolom, ebbe sincs méz.
Ebbe sincs méz. Hát ugye nagyon sok változata van az opálnak, amelyet az emberek elneveztek, attól függően, hogy például a színük mire hasonlít, ami mézsárga, azt mézopálnak, ami barna, azt májopálnak.
Aztán sincs máj.
Abba sincs máj. A vöröset tűzopálnak, a fehéret tejopálnak, és lehetne folytatni a sort. Tehát rengeteg ilyen név van. A mézopál, amit Telkibányán található, az viszont tényleg egy szép változat, olyan szinten, hogy abból még szoktak medálokat is, illetve hát égköveket is csiszolni. Általában, hogyha drágakőként hasznosítják az opált, akkor vagy ilyen domború, úgynevezett kaboson csiszolatokat csinálnak, vagy különböző ilyen medálokat. Az nagyon ritka, mint amit itt is látunk, hogy lapokat csiszoljanak az opára, tehát
mint
mondjuk, hogy fazettáját. Mint a gyémánt például. Ez pont egy ilyen brilliáns formára csiszolt telkibányai mézopál egyébként, ami itt látható. Ritkán csinálnak lapokat, csiszolnak lapokat az opálra, talán azért, mert az opál, mondtuk, ugye nem kristályos anyag, és attól úgy nagyon idegen, hogy lapok legyenek rajta.
Kihagytuk még, vagy utoljára hagytuk a nemes opált, ugye azt azért nagyjából tudja majdnem mindenki, hogy Ausztráliában találják belőle a legszebbeket, de hát ott sem olyan gyakori, hogy az ausztrál gyerekek ezzel dobálják egymást, ahogy láttam, ugyanis az opálbányászatról külön filmsorozat készült, meg kell szenvedni minden egyes szép darabért.
Hát igen, a legnemesebb, legdrágább, és hát ebből kifolyog a legritkább opál változat, a nemes opál. Nemes opáloknak azokat az opálokat nevezzük, amelyek egy bizonyos színjátékot mutatnak, ezt opalizálásnak hívjuk. Ez azt jelenti, hogy ha fény felé forgatjuk a darabokat, akkor különböző színek becsillannak. Zöld, kék, vörös, sárga, attól függ, hogy milyen maga az anyag. Ezek a legnemesebb opálok, és ahogy említettem korábban, vörösvágáson ezt bányázták a történelmi Magyarországon. Úgy nagyjából 100 évvel ezelőtt szűnt meg a bányászat, pont az ausztrál lelőhelyek felfedezése miatt. Az 1920-as években fedezték fel ugye az ausztrál nemes opálokat, és ott azért akkor még nagyon nagy mennyiségben jött elő az anyag. Olyan nagy mennyiségben, hogy annyira lecsökkentett a nemes opál világpiaci árát, hogy a magyarországi lelőhelyen már nem volt gazdaságos annyit kitermelni, és aztán később más helyeken is, Etiópia leghíresebb másik ország, ahol még viszonylag nagy mennyiségben jött elő nemes opál. Na most, ha mai Magyarország területét nézzük, hát mi már nem állunk jó nemes opálba. Néhány példányt megyasszói vagy monoki, hát attól függ, hogy ki hogy mondja, két falu között van egy lelőhely. A legnagyobb magyarországi nemes opálok innen kerültek elő, de hát itt is azért a centis darabok azok már nagynak számítanak általában, még a centiméteres méretet sem érik el, illetve Telkibánya környékén nagyon ritkán lehet még nemes opál találni.
Lehet, hogy nem figyeltem az elején, de azt mondtad, hogy vulkáni tevékenységhez kötődnek az opálok, már ami a keletkezésüket illeti, de ott az ausztrál opál az mindig valami homokkőben van, le kell menni érte járatokat ásni a földbe.
Az, hogy milyen környezetben van egy opál, és hogy képződött, az nem mindig függ össze, hiszen mondjuk a faopál is egy növény, és mégis az az oldat, ami át kovásította, az vulkáni működésnek az eredményeként jött létre. A vulkáni tevékenység, inkább azt mondanám, hogy a látványosabb opálok így jönnek létre. Ezek ugye évmilliókkal korábban kialakult képződmények, tehát nem most jönnek ezek létre, hanem a földtörténeti múltban, hiszen amiről itt beszéltünk, mondjuk ezek a Tokaj-hegységi opálok is, ugye a miocénkorban jöttek létre, tehát mit tudom én, több mint 10 millió évvel ezelőtt. És ezek a faopálok is például, ezek is ilyen régiek, tehát itt maga a faanyag is, ami kovásodott, az több millió éves, tehát ezek nem jelenkori képződmények. Viszont van egy másik képződési módja is az opálnak, az üledékes opálok, ezek úgy jönnek létre, ezek abszolút nem látványos dolgok, hogy vannak olyan élőlények, amelyek koából választák ki a vázanyagukat. Ezek főleg egysejtűek algák. Ilyen például a radiolária, ugye a radiolária az az év ős maradványa egyébként, ami most érdekes egybeesés, hiszen a radiolária is kovavázat választ ki, amelynek az anyaga vagy kvarc, vagy opál, nagyon sokszor opál, és például a diatóma egy másik egysejtű, ami szintén opálanyagú vázat választ ki, és hogyha ezek az állatok elpusztulnak, nagy mennyiségben fölhalmozódnak, akkor ezek bizony kőzetté tudnak válni, és például a diatómák vázából képződik a kovaföld, amelyet Magyarországon is nemhogy találhatunk, hanem még bánya is van, például Erdőbényen is van ilyen kovaföldbánya, aminek a fő ásványalkotója értelemszerűen az opál, és ennek viszont már rengeteg ipari felhasználása is van. Ugye eddig csak az ékszerekről beszéltük, hogy a szép opát azt meg lehet csiszolni ékkőnek, viszont az ilyen üledékes kőzetekben lévő opál, az diatóma földként számos felhasználást is megér, úgyhogy igazából fontos ásványról van szó.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Fehér Bélát, a Miskolci Herman Ottó Múzeum ásványtárának vezetőjét hallották.
Gondolj rá!
Magyar Haltani Társaság elnöksége idén is három jelöltet állított az évhala versenyen. Így a dévérkeszeget, a kurtabaingot és a vágódurbincsot. A szavazásra 2024. december 31-én éjfélig 3586 szavazat érkezett be. A szavazatok 26%-ával a vágódurbincs harmadik, a dévérkeszeg a 30,7%-kal pedig második lett. Így talán már nem titok, hogy az évhala a kurtabaing. Erről Csipkés Roland hidrobiológust, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályának munkatársát hallják. Kezdjük egy személyes kérdéssel. Mielőtt az évhala lett volna a kurtabaing, te már hallottál róla?
Természetesen én már hallottam róla. Sőt, annyi személyeset hagyd mondjak el, hogy nekem az egyik kistestű halak között mindenképpen a kedvencek között benne van, ugyanis egy nagyon különleges halacskáról van szó. Mégpedig egy olyan halról, aki kifejezetten a lassan áramló vízű vagy állóvízű élőhelyeken él, tehát csatornákban vagy mondjuk ilyen mocsaras, esetleg láposodó élőhelyeken, és az a nagy furcsasága, hogy nem teljes az oldalvonala. A halaknak van egy oldalvonal szerve, amivel érzékelik mondjuk a vízáramlási viszonyaiban bekövetkező változásokat, és a kurtabaing az egyetlen olyan halfaj, aminek csak az első néhány 10-12 pikkelyre terjed ki ez az oldalvonal szerve. Ha a kezünkbe fogjuk ezt a kis halacskát, ami nagyjából egy olyan, hát 5-6-8 centi, 8 centis, akkor már kapitális méretű példányoknak számítanak, akkor jól látható, hogy az oldalvonal a fejtől a farok irányába elindulva, a fejtől csak néhány bikkelyre terjed ki.
Igen, mutatod, mert ugye a képe azért fent van az interneten, és most rátalálhatnak azok is, sőt találjanak is rá azok is, akik eddig még nem ismerték.
Így van, mindenképpen érdemes egy kis figyelmet szentelni neki, már csak azért is, mert tényleg kuriózum.
Mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan sneci-szerű hal, mert a snecit azért nagyjából mindenki ismeri.
Abszolút mondhatjuk rá, főleg fiatalkorban nagyon könnyű a kettőt összekeverni, már most a sneci alatt én a szélhajtóküszt vagy küszt ki, hogy ismeri, azt értem, és fiatalkorban például a küsznek a juvenilis egyedei, azok kifejezetten hasonlítanak akár a kifejlett kurtabaingokra is. Ugye a kettő között egy jól elkülöníthető különbség, mondjuk a szemnek a mérete. Kurtabaingnak méretéhez képest nagy szeme van, ez vélhetően evolúciósan összefüggésben lehet azzal is, hogy ő növényzette jobban benőtt, adott esetben sötétebb színű vizekben él, és amiatt ugye a látása az jobb kell, hogy legyen, mint mondjuk a nyílt vízi életmódot folytató küsz esetében. A másik pedig, hogy a szájállását tekintve a küsznek is, meg mondjuk ugye a kurtabaingnak kis felsőállású szája van. Ez azt jelenti, hogy ők mondjuk szeretnek a víz felszínéről csipegetni, oda lehulló rovarokat, vagy mondjuk a növényeknek a víz felszíne felé nyúló hajtásairól is akár.
És a szúnyoglárvákat is? Szúnyogevő? Szúnyoglárvaevő?
Nem kifejezetten szúnyoglárvaevő, de fogyaszt, és fogyaszthat azokat is.
Miért került be vajon a kurtabaing a jelöltek közé? Mi az, amire szerették volna ezzel felhívni a figyelmet?
A Haltani Társaságnál most már mondhatjuk, hogy lassan egy évtizede tartó hagyomány, hogy minden évben megrendezik az évhala választást, és az elnökség az mindig úgy szokta összeválogatni a halakat, hogy legyen köztük védett hal, legyen köztük a horgászok számára izgalmasabb hal, ez volt most ugye a dévérkeszeg, illetve legyen egy olyan hal, ami nem védett, de valamilyen úton módon figyelemfelkeltésre, figyelemfelhívásra érdemes. Ez volt most ugye a vágódurbincs. A kurtabaing elsősorban állományának a megritkulása, illetve az élőhelyének a megritkulása miatt kerülhetett be így a versenyzők közé, és szerintem az elnökségnek is az volt a gondolata, hogy felhívja a figyelmet egyrészt ennek a nagyon kicsi és első látásra, első blikre jellegtelennek, vagy akár érdektelennek tűnő kis halfajnak a jelenlétére, másrészt pedig az élőhelyének a megóvására, ugyanis ezek a kisvizek, kis vízfolyások, illetve a kisebb kiterjedésű állóvizek, ahol ő él, az utóbbi időben ugye a szélsőségessé váló csapadékviszonyok, a meleg nyarak, meg úgy egyáltalán a klímaváltozás miatt elég erősen megcsappant ezeknek a kiterjedése, adott esetben vízfolyások ki is száradtak, amik a kurtabaingnak vagy korábbi, vagy potenciális élőhelyei voltak.
Itt Egerben azért olyan sok víz nem folyik, de van egy-két patak, leginkább az Egerpatak az ismert, ez a fő folyója Egernek. Ott él?
Nem, az Egerpatakban nem fordul elő a faj, inkább síkvidéki vízfolyásokra jellemző. Tehát ha mondjuk a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak a működési területét nézzük, akkor ha valaki ezzel a fajjal találkozni szeretne, akkor mondjuk a Hármas úttól a Tiszató irányába eső vízfolyásokban lenne érdemes kutakodnia. Van egy másik populáció, ami a Nemzeti Parknak az északnyugati csücskén, az Ipoly mentén található, illetve van egy másik rész tulajdonképpen Gyöngyöstől délre eső régió, illetve van egy nagyon érdekes, a Tarnának Pétervására környékén van egy olyan része, ahol ismert a fajnak az élőhelye, fogtuk is, az utóbbi években nem került elő, viszont érdekes módon tavaly én a Bükkszéki patakban két példányával is találkoztam. Ezért izgalmas és azért érdekes, mert a környéken más helyről, más vízfolyásból, vagy más területről, térségből nem került elő ez a faj. Ez valószínűleg egy ilyen zárványpopuláció lehet ott.
Említettem, hogy kitérünk arra a módra, hogy a Kurta Baing megnyerte az évhala szavazást egy nappal a verseny vége előtt, illetve a szavazás vége előtt a Dévirkeszeg vezetett, aztán éjszaka egy influencer úgy gondolta, hogy nagyon unatkozik, és a Kurta Baingot úgymond a szárnyai alá vette, és követőit, rajongóit, stb. Arra buzdította, hogy szavazzanak rá, és egy éjszaka alatt megfordult a verseny. Ez ér?
Tulajdonképpen csalásról szerintem nem beszélhetünk. Azt kell mondjam, hogy ez is egyfajta figyelem felkeltés volt, mondjuk úgy, hogy az influencer társadalmi munkában elvégzett egy reklámot, ami a Haltani Társaságnak, és tulajdonképpen úgy az egész élővilágnak egy nem feltétlenül rossz teljesítmény volt, vagy nem feltétlenül rossz cselekmény volt ebben az esetben, ugyanis felkeltette a rajongóinak az érdeklődését ez iránt, a faj iránt. Azt azért el kell mondani, hogy a csúcsidőszakban, tehát amikor 2019-2021-ben több mint 10 000, azt hiszem 2021-ben talán 13 000 volt a szavazatot leadó voksolóknak a száma. Most ahhoz képest a mostani szavazáskor nem egészen 4 000 szavaztak összesen. Tehát itt van egyfajta visszaesés, ami nem tudom, hogy a reklám hiánya, vagy az érdeklődésnek a hanyatlása az oka ennek, de ha egy influencer elvégzi ezt a figyelemfelkeltést és ezt a társadalmi tájékoztatást, akkor ebből talán rosszul nem jöhetünk ki.
Nyilván a Kurta Baing nem egyedül él ott, ahol él, hanem egy ökoszisztémán, mondhatjuk így, osztozik kikkel.
Elsősorban olyan halfajokkal, amik ezekhez a lassan áramló vagy állóvízű növényekkel benőtt vízterekhez kötődnek. Most védett fajok közül, ami elsőként eszembe jut, például a vágócsík, ami izgalmas lehet ezek közül, de adott esetben a réti csíknak is lehetnek ott példányai, ahol ez a faj előfordul, de extrém esetekben például vízfolyásokhoz, tehát áramló vízhez, illetve mondjuk durvább mederanyaghoz, tehát sóderhez, kavicshoz kötődő fajok is előfordulhatnak. Például találkoztam már fenékjáró küllővel is, ott, ahol előfordult, sőt, még sújtásos küsszel is. Ez most kifejezetten a Pétervásárai Tarna szakaszra gondolok, ahol ezek a fajok így együtt mind előfordultak.
Az elhangzott beszélgetésben az évhaláról, a Kurta Baingról, Csipkés Roland hidrobiológust, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetmegőrzési osztályának munkatársát hallották. És ezzel már a összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Mindannyiunknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22 óra 5 perctől megismételjük.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma, majd betemet, ítéljen a föld, s az ember, ha akar, él
hibát, mind amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy. Az egyik benne csengés, bennem zeng egy másik hang. És hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal. Hogy a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem. Tíjes újú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda. Könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűnnek, a szürték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a föl s az égek beolvad, de te bennem örök vagy. A fényesebb te vagy a másik, én vagyok az, amíg vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part. És ahol útjaim szétszaladnak, túléli a mulandót, ki elengedi azt. Ha nem indulcs út annak, minek mennie kell, annak tömlött évé lesz az, amíg nem ereszti el. De miből van a hit, s az akarat? Szakítszatják félint hamis határok alatt. Ám bölcsünk végtelen ég volt kéz nem érheti fel. Ami összetartozik ember nem szakíthatja el. Mert a kaszás alatt minden miben nincsen szerelem. Tíjes újú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda. Könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. A szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a fős az égek beolvad, de te bennem örök vagy. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a fős az égek beolvad. Tágas vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemel. Ítéljen a föld, s az ember ha akar. Déli báb mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat. Attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy. Az egyik benne csengés, bennem zeng egy másik hang. És hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádió!